Hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. A Bírák könyve 16. fejezetéből. Történt ezután, hogy megszeretett Sámson egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki: szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak: mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled? Sámson azt felelte neki: ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok városfejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony: jönnek a filiszteusok, Sámson! De ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakad, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak: becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki: ha jó megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal kötözte meg őt. Azután ezt mondta neki: jönnek a filiszteusok, Sámson! Közben egyesek lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjáról, mint a cérnaszálat. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak: eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson azt felelte neki: ha összeszövött fejem 7 hajfonatát a szövőszék fonalával. Az asszony még egy szövekkel is rögzítette, azután ezt mondta neki: jönnek a filiszteusok, Sámson! De ő fölébredt álmából, és kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövedék fonalát is. Delila ezt mondta neki: hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente: most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila: jönnek a filiszteusok, Sámson! Ő felébredt álmából, de azt gondolta: kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és a malmot kellett hajtania a foglyok házában. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található a felolvasott ige szakaszban, illetve annak folytatásában, a Bírák könyve 16. fejezetének 28-tól 30-ig terjedő verseiben. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: ó Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért, azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és neki feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgy, hogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amelyben volt. Így többet ölt meg halálával, mint a hányat megölt életében. Ennyi a felolvasott ige, a gyülekezet elfoglalhatja a helyét. Hadd ismételjem meg még a 28. versnek az első részét. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem. Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet. Sámson és Delila históriáját sokan ismerik. A Szentírást olvasókon kívül a történet olyanokat is képes volt megragadni, akik csak felületesen foglalkoztak, vagy foglalkoznak a bibliai tudósításokkal. Több festők képzeletét is megmozdította egy-egy momentum. Többek között Rubens, vagy Van Dyck is megfestette a történés egy-egy részét. A 19. század második felében Camille Saint-Saëns francia zeneszerző operát komponált Sámson és Delila címmel. A 20. század első felében Hollywoodban film készült a történetből, de a magyar Neoton Família is énekel Sámsonról és Deliláról. És a gyülekezetünkből is többek hosszú hónapokon keresztül foglalkoztak ezzel a témával, értelmezték Sámson bíra eme szerelmi történetét is, hiszen a Biblia ismereti versenynek az egyik témája volt. Mégis, amikor a napokban vezérfonalunk szerint újra előkerült, ez a tipikus emberi motívumokkal átszövött elbeszélés, úgy éreztem, jó még egyszer elgondolkodni felette. A mozgalmas cselekményű történet főszereplői, egy szerelmes, méghozzá vakon szerelmes férfi, és egy számító asszony, egy hős és egy áruló, valamint a sok szenvedés. Ám a háttérben, az üzenetben sokkal többről van szó, mint csupán egy happy endet nélkülöző sztoriról. Az emberi mondani valón túl ugyanis egyértelműen átizzik a lényeg. Azt tudni illik, hogy az Isten szándéka, minden emberi adottság, minden emberi alkalmatlanság és gyengeség ellenére is célba ér. Sámson Istennek szentelt férfi születése óta. De ő is csak ember. Bűnre, elgyengülésre hajlamos ember, mint mi mindannyian. Neki a gyengébbik nem a gyengéje. És most szerelmes. Arról nem olvasunk, hogy szerelme viszonzásra találna. És a mai szemmel nézve, racionálisan értelmezve, számomra érthetetlen, hogy Sámson miért tárja fel szívét éppen ezelőtt a nő előtt. De nézzük meg a szerelmes Sámson oldalát is. Aki belefárad az asszony szakadatlan kérdéseibe, azt olvasuk, halálosan megunta. És Delila ekkor előhúzza az utolsó nagy fegyverét, ami előtt Sámson meghajol. Végső érv gyanán a férfi szerelmét kérdőjelezi meg. Aki nem őszinte, az nem is szeret igazán. Nem, de igazi, hamisítatlan ármánykodás ez, zsarolás. És bizony ma is bevett praktika. Sámson sorsa beteljesedik. Delila kihasználja a szerelmes férfi gyengeségét, a szerelem vak, mondogatják sokan. Sámson esete kapcsán elmondható, hogy a szerelem valóban vakká tesz. Ha a házasságból, ha a társ kapcsolatból, a tartópillér, a megerősítő kötél, az áldást árasztó úr, az Isten ki van zárva, ahol úgy érzik, hogy nincs szükség rá, ahová nem hívják őt be, jó, de nem is tolakszik be. És akkor marad az ember. Az emberi ész, az emberi fáradékonyság, az érzelemmentesség, a csak csupán testiség, a kötelezettségek nélküli együttélés, a nyitott kapcsolatok egyre menőbb divatja, a másik átverése, a másik becsapása, és ha jól megnézzük, azt látjuk, hogy a hűség is amolyan divatja múlt hóbor. Mi, akik itt vagyunk a templomban, mi mai keresztjének, Delila tettére talán rámondjuk, hogy gonosz tett meg gyalázat az, amit művelt. De vajon mit mondanánk, mit mondunk a templom falain kívül? Mit mondunk a baráti társaságunkban? Mit mondunk azok mellett, akiknek egészen más erkölcsi normáik vannak? Vajon megtagadnánk-e földi feljebbvalóink utasításait, ha azok hűtlenséget és árulást várnának el tőlünk? Mára sajnos normálissá vált, nem meglepő, az, hogy nem válogathatunk. A főnök fizet, és amit kér, azt meg kell tenni, különben hátrányos helyzetbe kerülünk. Izrael népének ellenségei Sámson idejében a filiszteusok voltak. A filiszteusok sehogy sem tudták rendes harcban az Isten lelke által erővel felruházott Sámsont legyőzni. Ha a filiszteusok szemszögéből nézzük Delila tettét, talán enyhébek lehetnénk a megítélésben. Szinte egészen biztos, hogy a filiszteusok igazi hősnek tekintették volna azt, aki nyílt harcban legyőzi legfőbb ellenségüket, Sámsont. Ám akkoriban úgy tűnik, nem volt senki soraikban, nem volt egyetlen harcos sem, aki erre képes lett volna. Talán már ők maguk is tudták, hogy Sámson szinte isteni erővel rendelkezve küzd. Ennek tudatában kevésbé férfias megoldásokon kezdték törni a fejüket. És meg is találták Sámson leggyengébb pontját, egyenesen a szívét, a kiskaput, megtalálták Delilát. És felmértek, és bemértek, és lobbiztak, és lefizettek. Delila személyéről keveset tudunk. Éppen ezért tettére két magyarázat is lehetséges. Először is, ha feltételezzük, hogy Delila maga is filiszteus volt, bár erre nincs utalás a szövegben, akkor benne és tette hátterében a népe szabadulását kereső és ennek érdekében női csáberejét kihasználó asszonyt kellene meglátnunk. Akkor ő olyan, mint korábban Jáél, aki Isten népe ellenségének vezérét Siserát ölte meg csellel elaltatva, halántékába egy sátort cölöpöt ütve. Ha így van, akkor két nép szabadítója, jelen esetben Sámson Izrael oldaláról és Delila a filiszteusok oldaláról került szembe egymással, és az bizonyosodott be, hogy ilyen helyzetben bizony a női nem volt a rafináltabb, volt az erősebb. Delila tettének értéke mégis csorba, még így is, még filiszteus szempontból is, hiszen komoly anyagi motiváció áll tettének hátterében, őt bizony felbérelték. Semmi hűség, semmi hazafiság. Ha viszont Delila nem filiszteus, hanem mondjuk ő is héber, amit a szöveg szintén megenged, akkor ő egyszerűen egy nyereségvágyó, haszonleső, áruló, kétszínű, képmutató, hazaáruló. Hogy melyik Delila karakter áll közelebb, vagy melyik visszataszítóbb, eldöntheti ki a saját belátása szerint és ízlése szerint. És itt van Sámson. A mindenki szemében nagyon erős, legyőzhetetlen, ám valahol valami miatt mégis nagyon gyenge férfi. Szeretett testvéreim, nem tévedek, meg vagyok győződve arról, hogy mindegyikünknek van valami gyengéje. Mindegyikünknek van olyan gyenge pontunk, amit titkolni szeretnénk, amit mindenki elől rejtegetni szeretnénk. George Orwell megrázó 1984 című regényében káprázatosan írja le, hogy a diktatúra milyen kifinomult érzékkel találja meg mindenkinél ezt a bizonyos gyenge pontot. Igen, vannak gyenge pontjaink, és gyengeségeinket igyekszünk rejtegetni, még saját társunk, saját családunk előtt is, munkahelyünkön, baráti körünkben. Sámson gyengesége az volt, hogy az asszonyi hízelkedésnek nem tudott ellenállni. Ez lett a veszte. Már akkor, amikor a bibliaismereti versenyre készültünk, felmerült bennem a kérdés, mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha Sámson a szüleire hallgat, és egyszerűen elvett volna feleségül egy rokont, ahogy azt ők javasolták még korábban a 14. fejezetben, ahol így olvassuk, apja és anyja azt felelte neki, hát nincs feleségnek való a rokonleányok között, egész népemben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni. De Sámson így felelt apjának, őt vedd el nekem, mert csak ő tetszik nekem. És az a felesége is elárulta, és a következő is, és ez a nő is. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha Sámson hallgatott volna szüleire, de azt tudjuk, hogy így vált Sámson népének igazi szabadítójává. Emberi gyengesége ellenére is, ugyanis, nem szűnt meg Isten kiválasztott eszköze lenni. Istennél számon tartott élete, kiválasztottsága nyilvánvaló volt, még halála pillanatában is. Magányos harcos volt egész életében, és a halála is egy kicsit, mintha méltó lenne az ő életéhez. Nem gyűjtött magának hadsereget, csupán az Isten erejére hagyatkozott, nagy tetteket vitt véghez, ugyanakkor komoly emberi gyengeségei voltak. Olyan volt keresztjén testvérem, mint te, vagy én. Ember volt, teljesen emberi. Mégis a hitnek a hősévé lett. Neve ott szerepel a zsidókhoz írt levél, 11. fejezetében a hithősök listáján. Számomra azt volt jó megtapasztalni és megérteni, tanulmányozva élete történetét, hogy minden belső feszültség ellenére élete és életkörülményei olyan megerősítő példa, ami azt mutatja meg, hogy Isten tervei, Isten akarata, így vagy úgy, előbb vagy utóbb, bármilyen ármánykodás ellenére is célba ér. Mert neki hatalma van úgy irányítani életünk eseményeit, életünk körülményeit, hogy az ő igazsága, az ő mindenható isteni szándéka, minden emberi adottság, minden emberi alkalmatlanság és gyengeség ellenére is célba érjen. Amen.